Hogyan ábrázolja Krisztus feltámadását a zene, vagy azokat a hullámokat, amelyeket az emberi lélekben vet, a Krisztusban hívő közösségében, vagy az emberi történelem évezredeiben? Kedves hallgatóim, én Lukovics Milán vagyok, és ennek a kérdésnek a körüljárásához 34 énekkarra, zenekarra komponált miséből választottam egy rövid részletet, 1-2 perces szakaszokat, mindegyikből a krédó tételből, a hiszek egyből, azokat a sorokat, hogy harmadnapra feltámadott, az írások szerint fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Liszt Ferenc esztergomi miséjének egy részletét halljuk majd hamarosan. Liszt Ferenc 1811-től 1886-ig élt, a 19. század legjelentősebb romantikus zeneszerzője volt. 3 gyermeke született, egyik fia 20 éves korában meghalt, Liszt Ferenc is ott volt a halálos ágya mellett, lánya Richard Wagner felesége lett, ő maga pedig hihetetlenül termékeny zeneszerző volt. Legfőbb hangszere a zongora volt, maga is kiválóan játszott rajta, zongora darabjainak előadása különösen nehéznek számít. Fokozatosan tanulta meg a hangszerelést, így aztán később zenekari műveket is komponált, különösen kiemelkedőek egyházzenei alkotásai. Missa Solemnisét, vagy esztergomi miséjét 1855-ben komponálta az esztergomi bazilika felszentelésének az ünnepére, amely 1856. augusztus 31-én történt. Nagy megtiszteltetésnek érezte a felkérést, hogy erre az ünnepi alkalomra misét komponáljon, de a misének a bemutatója bizonytalanná vált, meg akarták akadályozni, tartottak tőle, hogy túl hosszú lesz, vagy túl modern. Érdekes, hogy ez a probléma akkoriban is felmerült. De végül is Szczytowski János hercegprímás úgy döntött, hogy elhangzik Lisztnek a műve a Székesegyház felszentelésén. Liszt maga vezényelte a zenekart, ugyanakkor az esztergomi bazilikának a hatalmas tere, nagy sima falai nem bizonyultak igazán jó akusztikájú térnek, tehát későbbi előadásai jobban sikerültek ennek a misének. Belpolitikailag érdekes korszak volt ez, Bach korszaknak nevezzük, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után ez az osztrák miniszter kormányozta Magyarországot, érthetően közutálatnak örvendő politikus volt. Mégis ebben az időszakban került sor az esztergomi bazilika felszentelésére, és aztán később Liszt Ferenc, Ferenc Józsefnek a koronázására is írt ünnepi misét. Liszt maga is meg volt elégedve ünnepi miséjével, mi is örömmel hallgathatjuk egy rövid részletét. Thank you. A János evangélium leírása a feltámadásra azért különleges, mert János úgy említi saját magát, mint aki járt Jézus sírjánál, a többi evangélista ezt nem állítja a saját magáról. Jánosnál az időbeli sorrend úgy alakul, hogy először Mária Magdolna megy el Jézusnak a sírjához, észleli, hogy a követ elhengerítették, hogy a sír üres, és hírül adja ezt a tanítványoknak. Ezután fut Péter és János a sírhoz, amiről már egy korábbi adásban volt szó, és Mária Magdolna is valahogy visszakerül a kertbe, mert amikor az apostolok elmennek, ő ott marad, sírdogál a sír mellett, és ekkor angyalok jelennek meg, akik értesítik a feltámadásról. És ezután kerül sor arra a különleges jelenetre, hogy valaki megszólítja Mária Magdolnát, azt, hogy miért sírsz, és Mária Magdolna azt hiszi, hogy a kertész az, de maga Jézus áll mögötte. Megfordul, látja Jézust, és nem ismeri fel. És aztán Jézus megszólítja, és akkor felismeri. Milyen különös dolog látni Jézust, és mégsem tudja, hogy ő az. Mi is lehetünk ezzel így. Sok jelet adhat nekünk, jelen van emberekben, szólhat hozzánk az egyházon keresztül, és esetleg mégsem ismerjük fel. Mária Magdolna akkor döbben rá, hogy Jézus látja, amikor Jézus megszólítja őt. Tehát valami emlék, valami belső benyomás az, ami rádöbbenti arra, hogy tulajdonképpen Jézus áll előtte. És ezek után Jézus elküldi őt, hogy mondja el a tanítványoknak újra, de most már ne azt, hogy üres a sír, hanem hogy ő az atyához megy. Nem erre az életre támad föl, hanem az örök életre. Jézusnak a felismerése az mindig küldetést is jelent. Nem egyszerűen csak örvendezést, hogy velünk van, hanem annál többet, feladatot. Charles Gounod a következő zeneszerző, 1818-tól 1893-ig élt francia zeneszerző, édesanyjától tanult zongorázni, nagyon kedvelte az egyházi zenét, Palestrina volt rá nagy hatással, és fiatal korában, bár inkább a 20-as éveinek a végén, papnak is készült, aztán nem lett belőle pap, de egyházi zeneműveket is szívesen komponált. Főműve a Faust című opera, amelyet ma is rendszeresen előadnak. Csodálatos dallamokat tudott írni, amint azt mindjárt halljuk. Is, a Szent Cecília miséjéből hallunk egy részletet.
Thank you.
Most arra a kérdésre tekintsünk vissza, amit Jézus tesz föl Mária Magdolnának. Asszony, miért sírsz? Hasonlót kérdez az Emmauszi tanítványoktól is, hogy miért, mi történt. És mi egy hosszú listát tudnánk mondani, hogy mennyi okunk van a panaszkodásra, mennyi baj van a világon, mennyi szomorúság az életben. És Jézus az örömre hívja Mária Magdolnát, a tanítványait, minket is, de nem azzal, hogy én örülök, örüljetek velem, a ti szomorúságotok nem számít. Nem is azt mondja, hogy van itt egy öröm, és az majd felülmúlja a szomorúságot, hanem azt kell felfedeznünk, hogy Jézus pontosan az ember szomorúságára ad választ, annak az okait gyógyítja. Mindenképpen leszűrhetjük, hogy Jézus azokhoz van közel, akik szomorúak. Mária Magdolnához, a tanítványaihoz, a szomorúságuknak a legmélyén került közel. Ezeknek az embereknek nem csak Jézus szenvedése és halála okozott fájdalmat, hanem a feltámadás is rengeteg csalódással járt. Először is Mária Magdolna számára, hogy nem kenheti meg, nem balzsamozhatja be a holtteste. Mindnyájuk számára, hogy nem folytatódnak azok a szép évek, nem folytatódik az a szép együttlét, amihez hozzászoktak. Máshogy képzelnénk el a világ megváltását. Békére volna szükség, egészségre, bőségre, egymás közötti szeretetre, meghittségre, annyi mindent gondolnánk, hogy mit kéne tennie Istennek ezért a világért, és nem ez történik. Jézus pont arra világít rá, hogy ami az ember szempontjából nézve a legnagyobb bűn, a legnagyobb csalódás volt Krisztus keresztje, pont az, az Isten oldaláról nézve bűnbocsánat, szeretet, türelemnek a végsőkig való kinyilvánítása, tehát, hogy az az öröm, amit Jézus kínál, az pontosan válasz, megoldás az embernek a szomorúságára. Maradunk a franciáknál, bár César Franck származását tekintve részben német volt, életének legnagyobb részét Párizsban töltötte, Gounodhoz hasonlóan mélyen vallásos volt, ami zenéjében is érezhető, komoly érzelmekkel telítette a műveit, 1822-től 1890-ig élt, életének nagy részében templomi organistaként működött, 1890-ben sajnos baleset érte, ekkor még gyorsan megírta utolsó zeneművét, és nem sokkal később ennek a balesetnek a következő kezdetében halt meg. A János evangélium is elbeszéli Jézus megjelenését az apostoloknak, akik zárt ajtó mögött várakoznak, félnek, és egyszer csak megjelenik közöttük Jézus, szól hozzájuk, és az az üzenete, vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, s akinek pedig megtartjátok, az bűnben marad. Ebből, hogy Jézus áthatol a zárt ajtókon, azt a következtetést vonta le az egyház, hogy a föltámadott test előtt nincsenek akadályok. És ezek az akadályok persze nem csak fizikai akadályok lehetnek, hanem az életünknek egy fontos tényezője az idő. Az időben nem tudunk előreugrani, nem tudunk visszafele haladni. Ha elfogyott az időnk, akkor nagyon hiányzik. Ezért gondoljuk azt, hogy az örök élet, az üdvösség nem egyszerűen csak egy időbeli meghosszabbítása a földi életnek, hanem mindenféle szempontból mentes a korlátoktól. Az időbeli végtelenséget is inkább úgy érthetjük, hogy Isten kívül áll az időn, vagy fölötte áll az időnek, de hogy más korlátok sem érvényesülnek egymás ismeretében, vagy ahogy hogy kifejezzük a szeretetünket, abban nem ütközünk bele abba, hogy hát nem tudtuk jól elmondani a gondolatainkat. Mindenféle szempontból kiteljesedett életnek tekintjük az örök életet. Külön érdekesség, hogy Jézus a bűnbocsánatot említi. A feltámadása, mint ahogy a kereszthalála is, a bűnöknek a megbocsátását jelenti. El kell majd azon is gondolkoznunk, hogy mit is jelent Isten részéről a bűnöknek a megbocsátása. Az előző zeneszerzőkhöz hasonlóan a következő komponista is romantikus szerző, mélyen vallásos, egyházi alkalmazásban álló művész volt, Anton Bruckner, 1824-től 1896-ig élt, lassan került zenei pályára, eredetileg vidéki tanító volt, és valahogy nem hitte el magáról, hogy orgonistaként, karnagyként, pláne zeneszerzőként gondolhatna magára, de amikor aztán 33 éves korában a Linci Dóm orgonistája lett, attól kezdve termékeny zeneszerzőnek is bizonyult, nagyon jelentősek a szimfóniái, illetve egyházi jellegű művei. Művészetére jelentős hatással volt Richard Wagner, a német zeneszerző, akit személyesen is ismert, a régebbi korok művészei közül pedig Palestrina. Mi a helyzet a bűnnel és a bűnbocsánattal? Ha a mai világunkat nézzük, akkor megállapíthatjuk, hogy leszámoltunk a bűnnel, mint fogalommal, száműztük. Nem szólhatunk bele mások életébe, az enyémbe se szóljanak bele, mindenki tudja a maga útját, bűn tulajdonképpen nincs is, legfeljebb hiba, de hát szabadság van, mindenki azt tesz, amit akar. Mi annak a következménye, hogy a közgondolkodásból, közbeszédből kikopott a bűn és a bűnbánat fogalma? Reménytelenség, telhetetlenség, álmokfutás. Csömör. Ha nincs bűnbocsánat, akkor nincs kiút az elrontott helyzetekből, a zsákutcába vagy csődbe jutott életekből. Tehát reménytelen a helyzetünk. De még hogyha jól is élünk, akkor is megunjuk, jó dolgunkban ráununk sok mindenre, ami egyébként szép és jó, és akkor pedig a telhetetlenség, a habzsolás kerül előtérbe egészen odáig, amíg meg nem undorodunk szép és jó dolgoktól is, és amikor már más nincsen, más kiút, akkor valamifajta álmokfutásba kezdünk. Ezzel szemben az evangéliumban a bűnbocsánat a legnagyobb dolog. Jézus azt mondja, hogy nagyobb az öröm egy megtérő bűnösön a mennyben, mint 99 igazon. Isten oldaláról nézve a bűnbánat és a bűnbocsánat az a legnagyobb öröm, a legnagyobb esemény. Az evangéliumban, ha gondolunk Lévi meghívására, Zakeus megtérésére, vagy éppen a tékozló fiú hazatérésére, akkor ezek a bűnbánat események mind örömünneppel, lakomával folytatódnak. Mit is jelent akkor tehát a bűnbánat és a bűnbocsánat? Azt jelenti, hogy nincs végérvényesen elrontott élet, nincs orvosolhatatlan sikertelenség vagy gyógyíthatatlan baj. Minden bűnből, bukásból, bajból van valamiféle kiút. Istennek a mindenhatósága az nem abban áll, hogy parancsolgat mindenkinek, és mindenki azt teszi, amit ő akar, mert nem azt teszi, mert van bűn. Tehát Isten mindenhatósága sokkal inkább abban áll, hogy a rosszat is jóra tudja fordítani. Szent Pálnak van egy szép mondata a rómaiakhoz írt levelében, Isten az őt követőknek mindent a javukra tud fordítani. Tehát abban áll Isten mindenhatósága, hogy megbocsátja a bűnt, nem abban az értelemben, ahogy esetleg mi gondoljuk, hogy valami személytelen hatóságtól egyfajta ilyen feloldozást vagy felmentést kérünk, hanem Istennek a bocsánata azt jelenti, hogy amit mi elrontunk, ő azt is valamiképpen vagy a mi javunkra, vagy mások javára tudja fordítani. Isten a legnagyobb rosszból is jót tud előhozni. A legerőteljesebb példa erre Jézusnak a kereszthalála, onnan jön a megváltás, a föltámadás, az örök élet és az isteni bocsánat. Következő szerzőnk a talán kevésbé ismert Félix Drezéke, 1835-től 1913-ig élt, nagy csodálója volt Liszt Ferencnek és Richard Wagnernek. Nagyon sokoldalú komponista volt, zongoraműveket írt, operákat, szimfóniákat, kamarazenét, szinte minden műfajban alkotott. Már 8 évesen komponált első zeneművét, 10 éves korában már elhatározta, hogy zenei pályára fog lépni, ebben családja is támogatta, Lipcsében tanult, aztán Weimarban, majd közel 15 évig Svájcban tanított, onnan visszatérve Dresdában telepedett le. Meglehetősen későn nősült, 58 éves korában, zenészeknél előfordul, hogy a saját tanítványát vette feleségül, és 78 éves korában agyvérzés következtében halt meg. Életében is elismert zeneszerző volt, bár művészetét kemény diónak is minősítették, ami nem népszerű hangzásokra alapoz, és nem adja könnyen magát. Ez igaz lesz a következő részletre is, amit hallunk tőle. A János evangéliumban a következő epizód, ami Jézus feltámadása után megtörtént, az Jézus találkozása Tamással. Tamásról elmondhatjuk azt, hogy igazi modern ember, kételkedik, pesszimista, ahogy ez korábbi nyilatkozataiból is kiderül, például akkor, amikor Jézus elindul Lázárt meglátogatni, azt mondja Tamás, menjünk, halljunk meg mi is vele együtt. Ő tehát akár készen is lett volna meghalni Jézusért, de aztán a döntő pillanatban ő is elfutott, és valószínűleg ez is bántotta. Egy olyan emberről van szó, aki őszintén szerette Jézust, és Jézus is szerette Tamást, megértette őt, és ki akarta emelni a szomorúságából. Tamás történetéből a következő tanulság, amit ki kell emelnünk, hogy jó helyen kételkedett. Eleinte félrehúzódott, de aztán, amikor emberek közé ment, akkor a tanítványok közé ment. Nem máshova. Bár nem hitte el, amit mondanak, nem merte elhinni, félt, hogy ennek újabb csalódása következménye, mégis ott volt közöttük. Ha nincs ott az apostoli közösségben, talán nem is találkozik a feltámadt Krisztussal. Ugyanakkor az is elmondható, hogy amikor 8 nappal később Jézus ismét megjelent a tanítványoknak, szinte kifejezetten Tamás miatt tette ezt. A többi apostol bizonyára elmagyarázta neki, hogy hát láttuk, értsd meg, nem akarunk téged becsapni, és ő mégsem hitte el. Ugyanakkor, hogyha elhiszi, akkor maradt volna egy középszerű keresztény. Azáltal, hogy megszenvedett a hitért, azzal lett igazán Krisztusnak a tanítványa olyan ember, aki tényleg az életét tudta áldozni Jézusért. És amikor Jézus azt mondja neki, hogy tedd ujjadat a sebek helyére, akkor Tamás persze rádöbben, hogy nem kellett volna ezt kérnie, megadhatta volna a bizalmat Jézusnak, éppen ezért ebben a tettében, hogy odalép Jézushoz és megérinti a sebeit, nem az ellenőrzés, nem a fizikai kísérlet a lényeg, hanem már inkább az ő bűnbánata, amit ki is fejez szóval, én Uram, én Istenem. Látnunk kell, hogy Jézus meghallgatta Tamásnak a kérését, vigyázzunk, minden kérésünket meghallgatja, legfeljebb nem úgy teljes, hogy ezt mi gondoljuk, hanem úgy, ahogy ő jónak látja. Jézus azt válaszolja Tamásnak, boldogok, akik nem láttak és mégis hisznek, és ezzel Jézus nem valami vak hitet követel, hanem az igazi hit, az túl van a látáson. Igazán jól csak a szívével lát az ember. Erre az esetre is érvényes ez. Más történetekben is észlelhettük, van, aki látja Jézust és mégsem ismeri föl, mégsem hiszi el, hogy ő él, ugyanakkor nem elég őt pusztán látni, hanem valami belső átalakulás kell. Isten a szeretet, az ő igazi fölismerése, az nem a fizikai látással, hanem sokkal inkább az ember szívével vagy egész személyiségével történik. Hamarosan egy csehzene szerző, Antonin Dvorák művét halljuk, aki 1841-től 1904-ig élt. Orgonálni, zongorázni, majd később hegedülni tanult. Wagner és Schumann művei érdekelték főként. Egy prágai színház zenekarában játszott, Smetana vezénylete alatt. Komponistaként feldolgozta a cseh népi zene dallamait, sikeres zeneszerző lett, sőt nagyon termékeny is volt, és Brahms is támogatta. Különösen népszerű volt Londonban, és néhány évet Amerikában is töltött. A Tamásféle történet után a János evangélium 20. fejezete úgy ér véget, hogy Jézus még sok más csodát is művelt tanítványai szeme láttára, de azokat nem írtam meg ebben a könyvben. Ezeket viszont azért írtam, hogy higgyétek, Jézus a Messiás, az Isten fia, s hogy a hitáltal életetek legyen benne. Lekerekítésnek tűnik, zárszónak. Érdekes, hogy ezek után mégis folytatódik a János evangélium egy 21. fejezettel, ami akkor ezek szerint függeléknek tűnik. János apostol követői, vagy az az egyház, aki körülötte kialakult, valószínűleg ahogy az apostol egyre idősebb, öregebb lett, biztatták, hogy még azt a történetet is mondja el, vagy írja le, amikor a tóparton találkoztak a feltámadt Jézussal. Így születhetett meg ez a kiegészítő fejezet, amely három részből áll. Az egyik egy csodálatos halfogás. Érdekes, hogy ezt a szinoptikus evangéliumok Máté, Márk, Lukács Jézus földi életébe helyezik, egészen Jézus nyilvános működésének az elejére. Nem tudjuk pontosan, hogy vajon külön eseményről van-e szó, vagy hogy is volt volt. Pontosan ezek után következik egy beszélgetés Péterrel, ahol Jézus háromszor kérdezi majd meg Simon Pétert, hogy szereti-e őt, és végül egy jövendőlés Péter és János sorsáról. Ezzel zárul le végérvényesen majd a János evangélium, de ezt a fejezetet az Et Resurrexit Tertia Die következő és egyben utolsó részletében elemezzük. Köszönöm a figyelmüket, Lukovics Milánt hallották, sorozatunk még egy résszel folytatódik.